Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából a Facebook oldalán. Nem egy újabb formális egyeztető fórumot szeretnénk létrehozni, hanem egy olyan közösséget, amelyben a fiatalok véleménye valóban megjelenik és valódi súlya van. Sok munkánk lesz még vele, de azt remélem, hogy egy olyan intézményt tudunk közösen felépíteni, amely méltó a gyerekek és fiatalok bizalmára, fogalmazott Lannert Judit. A gazdasági bizonytalanságok, az elektromos átállás és az autóipari átalakulás ellenére is stabil évet zárt a magyar Suzuki. Az esztergomi gyártó 2025-ben ismét piacvezető lett Magyarországon, több mint 108 ezer autót gyártott, és közel 110 ezer járművet értékesített világszerte. A vállalat több mint 9 milliárd forintos fejlesztési programot hajtott végre, miközben az elektromos modellek esztergomi gyártására is készül. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu a magyar távirati irodával. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. A Honvédség felülvizsgálja a nyugállományú katonákat megillető támogatásokat és egészségügyi ellátásokat, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető a balatonakaratjai Hokozgyűlésen hangsúlyozta, hogy a volt katonák véleménye is fontos, ezért egyeztetéseket folytatott a szervezet képviselőivel a jövőbeni változásokról. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és a kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és az egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. A Puskás arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntője alatt, közölte a szervezet ma reggel a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a mentőegységek a döntő valamennyi előzetesen kijelölt rendezvényhelyszínén jelen voltak. A munkában összesen 62 mentőegység és 200 mentő dolgozó vett részt. A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 esetben nyújtottak egészségügyi ellátást, 25 embert szállítottak kórházba. A legtöbb beavatkozás a Puskás arénában történt, írták a bejegyzésben. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújítása során. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik majd, hiszen a 750 éves veszprémi érseki pincészet rendezvényeinek ad majd otthont, közölte a várfelújítás kommunikációs partnere. A pince egyik sarkában körülbelül 40 cm mélyen aranyérmékkel megtöltött befőttes üveget találtak, amelyet a II. Világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Ezeket az érdeklődők a Biró Gicei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
A napverse.
Szabó Lőrinc. Ünnep. Áldassál, Uram, amiért nékem is adtál valamit. Áldassál, amiért nem csak szépséget, s szórakozást teremtettél, nem csak gyönyörű templomokat, s félelmetes pénzszörnyeket, nem csak ifjú lelkesedést, friss vért, kacagó lányokat, s gyermeket. Ó, áldassál, Uram, amiért a mulandó örömök s harcok hétköznapjai után megteremtetted az ünnepet, a megnyugvást, a semmit, aki az idő teljességében értem is eljön, és áldott karjaiban elringat mindörökre. Amen.
Szabó Lőrinc Ünnep című versét Blaskó Balázs mondta el. Szabó Lőrinc költő, műfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908-tól 1918-ig a debreceni református főgimnáziumban tanult. Itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verséivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Est lapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népi írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 1957-ben pedig Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Kvasinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Bogácsot és Mezőkövesdet látogatjuk meg. Szó lesz egy bőrkép kiállításról, valamint arról is, hogy hogyan építi a közösséget Varga András atya. Elsőként akkor a vele készült riportot hallhatják.
Én nagyon szeretem a szülőföldemet. Ma is nagy örömmel megyek haza Kolozsvárra, Székelyföldre. Hát 20 éves koromban kerültem el 1990-ben. Előtte egy nagyon nehéz időszakunk volt, egy nagyon nehéz történelmi politikai időszakunk, amely hát oda vezetett, hogy gyakorlatilag már a 80-as évek második felétől, meg a 90-es évek elején hát fiatal generációból nagyon sokan átköltöztünk, átjöttünk Magyarországra, sokan Nyugat-Európába. Tehát itt a számadatok szerint ilyen 250 ezres az az erdélyi közösség, amelyik a 80-as években 90-es évek elején ugye szülőföldjét elhagyva próbált máshol boldogulni. Hát ezeknek kétharmada Magyarországra, egyharmada Nyugat-Európába, más országokba indult el. Én Kolozsváron tanultam, Brassai Sámuel gimnáziumban, ott érettségiztem 1989-ben, és hát az egykori osztálytársaim, tehát a brassaisták, a leérettségizett egykori 12. osztályból, hát körülbelül 75%-a már nem Kolozsváron él, tehát egy negyede él a városban.
Azért Kolozsvár eléggé vegyes település volt már akkor is, amikor születhetett, de tulajdonképpen ugye a betelepítések is mellette pedig hát az, hogy nagyváros lett Kolozsvár a mi szavaink értelmében, és hát a Miskolctól is nagyobb, meg Debrecentől is nagyobb már, és hát nagyon sokszínű lehetett. Magyarul tanulhattak azért, ugye?
14 éves koromig a belvároshoz közeli utcában laktunk, régi-régi magyar világban, meg ott utcanév az Árpád úton, és ott hát az egyik szomszédunk az román nemzetiségű volt, másik két szomszédunk magyar nemzetiségű volt, mögöttünk egy idős házaspár zsidók voltak, másik oldalon pedig szász eredetűek, és hát mi gyerekek így játszottunk gyerekkorunkban is, soha nem volt köztünk semmilyen probléma 70-es években, hogy mi magyarul beszéltünk, a román kislány románul, a németek egymás között a szászok szászul beszéltek. A két idős zsidó emberke sokszor eljött hozzánk, hozott nekünk csokoládét, édességet. Tehát egy olyan nagyon áldott, kegyelmi időszak volt, attól függetlenül, hogy milyennek voltak a társadalmi berendezkedésnek az állapotai. Hétköznapi életben nagyon nagy békében és szeretetben tudtunk egymással élni. Igen, 50-es évek második felétől egy elég nagy betelepítési folyamat zajlott. Az iparosítás, egy gyorsított szocialista iparosítás következtében ugye rengeteg munkaerőre volt szükség idézőjelben, és azért vidéken, a falvakban azért a többségi társadalom már helyi szinten is inkább nagyobb számban volt a románság, és hát hoztak Kárpátokon, tehát regáti, moldvai embereket is telepítettek be. Na most ők nekik egy kicsit nehezebb volt szocializálódni ebben az új környezetben, ők nehezebben tolerálták azt, hogy egy Kolozsvár, ugye 50-es években, 60-as években, amikor jöttek, hogy egy sokszínű társadalom, sok vallású, sok nemzetiségű, és igazából az új betelepülőknek az alkalmazkodása, hát nekik is egyfajta nehézséget okozott, és hát mi is átéltük ezt ennek a feszültségét.
Kolozsvár belvárosa gyönyörű a temetővel, gondolom, hogy sokat jártak ott is, és mellette pedig hát maga az a szép úron lakások, de a blokkok, amit ők blokkoknak neveztek, ott megszűnt, úgymond a falusi élet, megszűnt ott minden más, a kisvárosi élet, ott egy egymástól teljesen távol álló, elidegenedett társadalom alakult ki, amiben hát úgy én csak akkor cseppentem bele, amikor elmentünk vásárolni, mert még akkor ruhaneműket lehetett, élelem nem nagyon volt, de láttam, hogy bizony-bizony, ott az emberek kapaszkodnak a villamoson, nagy szegénység volt. Akkor. Ebbe ön akkor benne élt, ami azt hozhatta, hogy az egyszerű ember jól érezte magát, bár legyen száz, bár zsidó, román és székely. Hát ez volt. De megszokták azt az életet. Gondolom szerették is, mert a gyerek mindenütt szeret lenni, ahol szeretik.
14 éves koromban mi is egy ilyen lakótelepre kerültünk, mert egy kis lakásban éltünk, édesem, édesapám, s a bátyámmal, és édesapám munkahelyéről hosszú-hosszú évek után egy panel lakás, egy háromszobás lakáshoz jutott, az kapott, egy ilyen önkormányzati állami lakás, és hát ott belekerültünk ebben a oda költözött embereknek a közösségében. Emlékszem, hogy 32 lakó volt a panelben, és abból 11-en voltunk magyarok, és a 21 család az, akik hát jó részük nem helyiek voltak. Én azt láttam, hogy ezek a oda telepedett emberek elég komoly közössége vannak egymással. Most azt látni kell, hogy ez a románság egy szociálisan és mentálisan egy egymáshoz nagyon közel álló emberek, nagyon erős a szolidaritás köztük, amelynek egy nagyon-nagyon mély alapja az ortodox egyházhoz való tartozás. Tehát nagyon-nagyon vallásosak ők, és a keleti egyháznak a liturgikus lélektani pszichológiai mélysége, amely nagyon erősen épít ugye a szívre, a lélekre, hogy az Isten előtt megállok és imádom őt. Ez egy olyan fajta belső gazdagságot is jelent, amiben az emberek hát egymáshoz is közel állnak. Ezt láttuk, hogy beköltöztek, igen, más mentalitás, más szemlélet, de ugyanakkor hoztak magukkal, láttunk egy olyan nagy gazdagságot, ami pontosan a vallásnak köszönhető, és ez már egy másik nagyon nagy téma, ez hosszú távon azóta is, meg hát azt megelőzően is, el lehet mondani, hogy annak a társadalomnak egy nagyon-nagyon erős fundamentuma, az a nagyon-nagyon mély vallásosság, amit magukban hordoztak. Természetesen ugye nekik is alkalmazkodni kellett az új helyzethez, voltak, akiknek ez könnyebben ment, voltak, akiknek ez nehezebben ment, és hát ebből fakadtak olyan feszültségek, amelyeket a hétköznapi életben, ugye például édesanyám nem tudott románul. Tehát édesapám ugye seregbe volt, megtanult románul, de édesanyám nem tanult meg, nem tudott, székely volt, és székelyföldről kerültek oda, és hát ez okozott egyik másik. Voltak, akik segítőkészek voltak, akik nem. Na most a gazdasági helyzet az katasztrofális volt. Emlékszem, hogy édesapám este 10 órakor lement a bolt elé, ahol már sorakoztak emberek. Édesanyám lement 5 órakor, édesapám 6 órára ment dolgozni. 5:30-kor engem is ébresztettek, lementem, és akkor 6 órakor kinyitotta a bolt, voltak előttünk már 50-en, és kaptunk egy liter tejet. Tehát ilyen borzasztó állam, hogy egy rendszer volt, egy hónapban 1/2 kiló hús kaptunk, meg 1/2 kiló lisztet, meg 1 liter olajat. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszakot, sőt, nagyon sok ilyen sötétségbe ültek, meg fagyoskodtak az emberek a lakótelepek, nem volt fűtés, nem volt áram. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, ami aztán elvezetett oda. Egyrészt, hogy, amint említettem, hogy a magyar fiatalságnak egy nagyon jó része a rendszerváltás után hát megindult abban a reményben, hogy mert mindannyian éreztük, hogy az abból való felkelés és a fejlődés az egy hosszú folyamatot fog igénybe menni, és akkor elindultunk, mert a Kolozsváról 30 ezeren, Marosvásárról 30 ezeren, Nagyváradról 30 ezeren magyar tűnt el, tehát ezeknek a nagy része, amint említettem ugye, hogy hát lényegében ennek a gazdasági alapoknak a szemléletében és a változás reményében. A románság is megindult aztán később, meg 4 millióan indultak el ugye Olaszországba, Spanyolországba dolgozni, a idézőjelben a jobb jövőnek a reményében, és azt lehet látni, én figyelemmel kísérem, hogy óriási pozitív hozadéka lett ez az egész országra, mert hogy évente hazautalnak 10 milliárd eurót ezek a külföldön dolgozó emberkék, ami hosszú, nagyon régóta, ugye 90-es évektől ez egy éves biztos bevétele a társadalomnak, amit aztán otthon elköltenek, építkeznek, fejlődnek belőle, tehát hogy körülbelül így néz ki ez a gazdasági, társadalmi állapot.
Thank you.
a Ceausescu idők vége, akkor már megindultak a Magyarországra, főképp azért a közelebb lakók, Nagyvárad környékéről, akár még Kolozsvárról is. Ugye a rendszerváltás után indultak meg a fiatalok, mert akkor engedték. Azelőtt hát a zöld határ, vagy pedig hát valamilyen módon, amint mindig most is, akár Ukrajnában is, meg kellett fizetni. Azt, hogy át tudjon lépni, hát mindig korruptak voltak, kelet felé még korruptabbak az emberek. Tehát a társadalom így alakította ki. Ugye a Magyarországnak én két részét tudom, ugye a református, aki itt van közelebb a határszélen, a páciumi részeken, illetve bent a székelység tömb zöme katolikus. Mennyire különböztették meg önök egymást, hogy te református vagy, vagy katolikus vagy, egyez nem is számított.
Erdélyben a katolikusok nagy-nagy többsége és magyar nemzetiségű, meg a reformátusok szinte teljesen. Ez azért abban a viszonylag nehezebben tolerálható, különösen 80-as években megkülönböztetett többségi társadalom részére, egy megkülönböztetett állapotban azért bennünket közelebb hozott egymáshoz, katolikusokat, reformátusokat, unitáriusokat, azért mondom, mert Brassaiban, Brassai Sámuel gimnáziumban, ahol iskolában tanultam, hát mi is az osztályban több vallású gyerekek voltunk. Lényegében köztünk ebből akkoriban nem volt semmiféle feszültség. Tehát ez nem volt téma. Kialakult azért egy nagyon komoly tisztelet egymás irányába. Na de ezért ez a fajta tisztelet, ez köztünk is megvolt. Amit említettem, hogy a belvárosi rész, amikor laktunk, hogy akkor ortodox evangélikus, szászok evangélikusok, reformátusok, zsidók, hogy meg gyerekek voltunk köztünk, soha nem volt téma az, hogy milyen különbségek vannak köztünk. De nagyon szépen értük, olyan természetessé vált ez az erdélyiség, ez az erdélyi szellemiség, ugye különösen 1568-as Tordai Országgyűlés után azért kialakította a társadalom többségében egy toleráns és egy valódi szeretetre épülő lelki-szellemi szemléletet, értéket, amiben azért ez, jó Istennek hála, elég szépen működött, és hát úgy látom, hogy ma is működik. Na most, amit hétköznapi életben, a kisember életében, amikor a politika belenyúl, és politikai eszközökkel próbál ugye szakadékot teremteni ember és ember között, hát akkor élheti meg az ember, vagy akkor indulhat el egy olyan irányba, még nem az összközösségi, össztársadalmi, lelki gazdagságra épített hétköznapi életforma, hanem akkor keressük azt, ami más bennünk, ami elválaszt bennünket, és akkor hát akkor most akkor aláfölé rendeltség, most ki a jó, ki nem jó, ki az igaz, ki nem az igaz. Ez egy parttalan vita, sehova nem vezet, nincs belőle kiút, és éveket, hónapokat lehet elvesztegelni az életből, alatt lehetne úgy is élni, és hála Istennek azért helyek közel a hétköznapi emberek ezt tudják, hogy békességben, szeretetben, ebben a sokszínűségben, amit a Jóisten teremtett is, amit nem mi döntöttünk el, beleszülettünk egy vallásba, egy nemzetiségbe, egy kultúrába, ezt nem mi döntöttük el, és tekintetünk egymásra pozitívan is, meglátva egymásban a gyönyörű értékeket, és örülni annak, hogy a Jóisten téged is milyen értékbe teremtett, engem is, és hogy ezek a kultúrák, ezek a vallási történetek, ezek mindegyik hordozza magában a Jóistennek a kegyelmét, a Jóistennek a szeretetét, Jóistennek a gazdagságát, és amikor képesek vagyunk ezt meglátni és felismerni, akkor értékelni fogjuk egymást, és örülni is egymásnak.
Mikor bejöttünk a feleségemmel, megkérdezte, hogy Csíksomlyón voltunk-e már mostanában. Én Csíksomlyót úgy is tekintem, mint hát nem véletlenül van Csíksomlyó, ugye a református és a katolikusok közti harcnak a következtében Zsigmond óta, de hát az elmúlt. Most, aki Csíksomlyóra megy, legyen református, meg bármilyen más evangélikus, unitárius, akkor ott mindenki magyar, és hát nem is tudom, még az is, aki nem Székelyföldön, Székelynek született, az is Székelynek érzi magát ott, abban a környezetben, ugye a Nyeregre felmenve, vagy pedig csak ott ülni, és akkor hallgatni a misét. Csíksomlyó az egy áldás.
Igen, tehát minden évben törekszem egyházközségem vagy egyházközségeim tagjait is meghívva eljutni a Csíksomlyai búcsú, mert ebben az évben 25. alkalommal vehettem részt. Hát szoktam mondani, hogy székely embernek úgymond kötelező ott lenni, na, de nem azért megyek, mert kötelező, persze, nem azért, mert én szeretem a szülőföldemet, szeretem a szűzanyát, szeretem Csíksomlyó szellemiségét, örökségét, és valóban ott egy össz nagy nemzeti testvéri szeretetet élhetünk át, ami nagyon fontos és nagyon szép, így van, tehát katolikusok és más felekezetűek is találkozunk ott, és amit észrevettem az utóbbi évben, de milyen a jó Istennek a kegyelme, hogy a románság is megjelent. Tehát hallottam az idén is, meg tavaly is, mert mondjuk, hogy hát ugye a csángok, igen, a csángok nagy része, akik ott vannak, és egy része, igen, románul beszél egymással, egymás között. Ugyanakkor pedig már látok nagyvárosi, hát mondjuk így a polgáros ott románságból is, Temesvárról, Kolozsvárról, Brassóból megjelent románokat, akik valahol görögkatolikus vallásúak, eredetűek, és nagy tisztelettel tekintenek erre az óriási nagy Kárpát-medencei találkozóra, és hát bennük is ott van az, hogy hát a vallás az egyetemes, az egyetemesség az testvéri szeretet, és ott mindenkinek, aki őszinte szívvel akar imádkozni, találkozni, befogadni a kegyelmet, Jóisten kegyelmet, és tisztelni a szűzanyát, ők úgy érzik, hogy ők is eljöhetnek oda, és hát bizony az elmúlt években már érzékeltem, hogy pontosan erre való tekintettel, akkor rózsafűzi imádságban, akkor egy-egy tízeret elmondanak már román nyelven is, hogy őket is be tudjuk vonni ebbe az egyetemes testvéri nagy valóságunkba, mert hát együtt élünk, és a valós kegyelmi életünk akkor teljes, hogyha tekintettel vagyunk egymásra, és megpróbáljuk egymást lélektanilag, spirituálisan felemelni, ugye segíteni egymást az üdvösségre vezető úton.
Felhívtam, akkor kérdezte atya, hogy hát miről beszéljük. Hát én úgy hallottam, hogy nagyon-nagyon szereti és próbálja a közösségeket építeni és megtartani. Na most gondolom, hogy ez is egy út, amikor elviszi őket Csíksomlyóra egy busznyit, vagy nem tudom hány embert. Na de hát azért gondolom, hogy más közösségeket is épít azért, hogy itt legyen. Nehogy ön érezze jól magát, hanem legyen közösség, ezek az emberek érezzék itt jól magukat. Úgy hallottam, hogy azért elég szépen összejönnek.
Igen, nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy a papi életem, papszentelésem 2002-ben volt, ugye, és hát kellett a papszentelés előtt egy papi elmondatot választani. És a számomra a papi elmondat, ugye itt a Urunk mennybe menetelének az ünnepéhez köthető, Máté Evangélium 28. fejezetéből a 20. vers, hogy Jézus azt mondja az apostoloknak, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát, hogy ebben a földi életben mi emberek gyarlóságaink közepette is tudunk sok jót cselekedni egymással is, és tudunk sok rosszat is cselekedni. Most, hogyha a szívünkben ott van az a bizonyosság, hogy Krisztus velem van, Krisztus velünk van, akkor ezek a negatív folyamatok, vagy negatív tapasztalatok, ezek nem fognak padlóra küldeni, mert hát Krisztushoz képest minden mullandó. Tehát mullandó dolgok nem küldhetnek padlóra, és ha nem küldenek padlóra, az élő Krisztus él a szívünkben, akkor mi magunk is egy élő kereszténységet élünk, és nem arra tekintünk, ami olykor-olykor negatív értelmű körülvesz bennünket, itt a székely mentalitás jön, hanem arra tekint, hogy mit lehet kihozni belőle, ugye? A lehetőségek, mint a filozófiából tanultuk a fenomenológiának a jelentését, nagyon szép különben a Nem láttuk, nézzük meg a Mészáros Mártára rendezett 7. szoba című film, ami Edith Steinnek az életét mutatja be, aki ugye annak idején filozófia professzor, tudjuk, hogy Auschwitzban halt meg, és akkor ott van egy olyan momentum benne, hogy a kis unokahúga megkérdezi, hogy Edithnél mi az a fenomenológia? És akkor szépen bemutatja, ott van egy, bent a belső szobában egy zongora, ami éppen nincs használatban, és a zongora tetején ott van egy tárca sütemény. És akkor szépen elmondja, hogy hát az a lehetőség, ami benne rejlik, azt kell életre kelteni. Ugye? Mert hogyha nem keltjük életre a lehetőség, ami benne van, akkor a szegény zongora arra van ítélve, hogy egy süteményes asztal legyen, ami süteményt tartanak. Na most az életünk is egy kicsit ilyen, hogyha sírunk, jajgatunk, olybigatunk, de székhémozva pordik, mint a szikla, ugye? Tehát, hogy a lehetőségek mindig benne vannak mindenben, és Isten kegyelme soha nem marad el, de vajon a mi munkánk, a mi lelkesedésünk, a mi nyitottságunk megvan-e a mi részünkről, hogy ezt befogadjuk, és ezáltal próbáljuk az embereket lelkileg ugye gazdagítani, átadni azt a kegyelmet, amit Istentől kaptunk. Most itt a 4 település, ugye Bogács, Mezőnyárát, Noszvaj és Cseréfalu, hát ilyen feladatot jelentenek az én számomra is, amiben egyikünk sem tökéletes, mindannyian Jóisten kegyelmében élünk, ami képességen van, és a papi hivatásom, küldetésem, próbálom ezen a 4 településen kicsit összefogni az embereket, ugye hát most már minden nap van Szent Misa a Bogácsi templomba, mert hogy az alap gondolatom és az alap szándékom, hogy a kegyelem elérhető legyen. Mert hogyha a templomaink zárva vannak, és nem, most csak megemlítem, hogy nálunk Erdélyben, hát odahaza nagyon rengeteg templom nyitva van, meg hogy minden nap van Szent Misa a templomainkban. Tehát, hogyha nem tartunk Szent Miséket, nincsenek nyitva a templomaink, ezért, azért, amazért, ugye akkor mitől várjuk, hogy a társadalom gazdag legyen a kegyelemben? Hogyan legyen gazdag, ha nem teljesen elérhető a kegyelem, ha csak a vasárnapi kereszténységünk van? Tehát ebben próbáltam, és próbálok, hogy minél többet ott lenni az emberek között, minél többször nyitva tartani a templomot, imádkozni, szentmisét bemutatni, májusi litániát megtartani, rózsafűzér imádságot, mindazt, amit a egyház kegyelmi kincstára, a liturgia, és ezek az imádságai, mint lehetőségként feltárnak számunkra, rengeteg lehetőségünk van, hogy akkor ezekkel élni, és ezeket beépíteni az életünkbe, és meghívni az embereket ezekre az alkalmakra. Most azt látom, hogy az embereknek azért egy jó része nagyon nyitott ezekre, és szívesen eljön májusi litániára, rózsafűzére, tehát ezekre az imádságokra. De most nem mi teremtjük meg a idézélve a csodát, Isten maga a csoda számunkra, nem mi adjuk a kegyelmet, mi csak befogadói vagyunk, de a lehetőséget meg tudjuk teremteni, hogy lehetőleg minden embernek, kivétel nélkül, legyen az magyar, vagy cigány, ilyen gondolkodó, vagy olyan gondolkodó, nekünk egy drága kincsünk van, egy gyönyörű kincsestárunk, és ezt kell elérhetővé tenni. Nagyon sokszor azt látom, hogy vannak ilyen elvárások, hogy majd úgy gondolkodsz, mint én, akkor majd testvérem leszel. De sose fog úgy gondolkodni, mint te, mert nem így működik az élet. Az élet az úgy működik, hogy elérhetővé kell tenni a kegyelmet, és a kegyelem dolgozik majd az ember szívében. személyében. A nagy példa erre ugye Szent Ágoston, akit az édesanyja Mónika nagyon-nagyon szeretett, és rengeteget imádkozott érte, és hiába az ő szava az nem változtatta meg Ágostont, hanem amikor a kegyelem Szent Ambrus püspök prédikációja által a Szentlélek kegyelem a szívét megérintette az Úr Jézus, akkor született meg benne a változás. Tehát a 21. század embere még talán kritikusabb és még jobban eltávolodik az Istentől, mint a korábbi emberek, de nincs más eszközünk most sem, csak a kegyelem eszköze, amit Krisztustól mindannyian megkaptunk.
Kétélű a közösségnek az építése, azért mindjárt megmagyarázom, mire gondolom. Ugye ott van egy pap egy településen, vagy több településen közösségeket hoz létre. Ilyet jobbat, kevésbé jót, de sokat. Több évig ott van, egy idő után elhelyezik. A közösség vállalja, a lelki atya is, hát igen, ezeket az embereket megszoktam, szinte testvérek vagyunk, és el kell menni. Szóval a közelkerülés is problémát okozhat ilyenkor, vagy legalábbis, aki nem tudja feldolgozni. Melyik típus fel tudja dolgozni, vagy pedig azért évekig megmarad az a fajta fájdalom.
Igen, ebben is van tapasztalatom. 13 évet voltam olasziszkán. Nagy örömmel igyekeztem ott szolgálatot teljesíteni olasziszka Szegilongszeg és Vámosújfalú településen. És hát az egyik pozitív 13 éves papi tevékenységemnek, amit nagyon hálatok a Jóistennek, hogy hát ott az olasziszkai erős cigány közösségben körülbelül, tehát a megkeresztelt gyerekek száma, illetve a református egyházból visszatérteknek a száma 13, körülbelül 400 fő. Tehát ez egy óriási történet volt olasziszkán, hogy hogyan tárjuk fel a kegyelmet, és hogyan juttatjuk el hozzájuk. És azt látom, és sok helyen van ez, hogy a közösség, a papi élet is meg tud egy kicsit fáradni, ha csupán egy helyen van folyamatosan, kicsit gépiessé tud válni az életünk, és monotonná. És hát a hívek is, hát éveken keresztül ugyanazt az atyát hallgatják, ugyanazt a prédikációt hallgatják, mert hogy a pap is emberből van. És azt látom, hogy a megújulás lehetőség a pap számára is, és a közösség számára is megújulás szempontjából jót tesz, ha időnként ugye egyfajta a váltás következik be. Ez teljesen természetes és normális, hiszen a lelki gazdagság, a kegyelmi kincsestár, az nem egyforma a lelkipásztornak a tevékenységeiben. Különböző lelkipásztorok vagyunk, különböző helyről jövünk, különböző módon szocializálottunk, és amit én tudtam a közösségnek adni, az egy jó dolog, de majd jön valaki más, aki más oldalról és más kegyelmi szempontok alapján tudja szintén a kegyelmet közvetíteni. Tehát például látom, hogy a generációs különbségem, most már ezt mondta, 24 éve vagyok pap, hogy a fiatalabb atyák sokkal jobban tudnak a mai fiatal generációval párbeszédet folytatni, mert jobban benne vannak abban az átkulturalizálódott világban, amit én már nehezebben tudok követni, mert én egy hagyományos világban nőttem fel, én Benedek Elek apónak a meséjén nőttem fel, és én nem tudok hozzászólni ezek az extra, ultra modern dolgok, az iskolában mindig mosolygok, hogy a gyerekek olyanokról beszélnek, hogy csak hallgatom, és nem tudok hozzászólni, mert annyira megváltozott a világ. Na most én a magam részéről nagyon fontosnak tartom, hogy bocsánat, ne csak az idősekkel foglalkozzunk, akivel jól értjük egymást, hanem találjuk meg azt a fiatalokat. Én is próbálom, persze, most készülünk első áldozásra, a Bérbálás Szentségének, ugye kegyelmi kincsestárból kiszolgáltatásot, ezekre mind, meg hittanórán, meg katolikus iskolában mezőnye foglalkozok velük, de érzem azt, hogy jót tesz az a váltás időnként, hát nem véletlen az, hogy érsek, hogyha hát nagyjából meghatároz, hogy akkor 10 év az az időszak, amikor valaki egy helyen úgy nagyjából anyait, apait bele tud adni, és azért 10 év után már azért lehet, hogy egy változás, papi élet szempontjából és a hívek szempontjából is az egy pozitív változás eredményezhet. Nem mindenkit helyeznek 10 év után, én 13 év után kerültem ide Bogácsra, de látom ennek a történetnek a valós lelki-pszichológiai igazsága. Ugyanakkor megvan az a veszély, és ennek nagyon nem örülök, hogy egyes hívek elkezdenek rajongani a papjaikért. Na most itt nem mi vagyunk a központban, mi csak eszköz vagyunk, nem irántunk, papok iránt szükségeltetik a rajongás, hanem Krisztus iránt, akit képviselünk, és aki köztünk van. Tehát az igazi rajongásunkat a Jóisten iránt, az Úr Jézus iránt, a szűzanya iránt kell megélnünk, és az a helyes, és itt mi emberek csak kis porszemek vagyunk ebben a gyönyörű történetben, aki Krisztus kegyelméből vagyunk, azok, akik vagyunk, de a célunk, és az egyház célja, és a papság célja, hogy Isten szeressük szívünkből, lelkünkből, teljes erőnkből.
Fel kell készíteni azokat a rajongókat, akik tényleg rajongók, hogy el fogok egyszer menni, de a következőt is próbáljátok Krisztus által befogadni, mert azt nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért kell menni egy 10 éves gyereknek, vagy akár egy 30 éves olyan felnőttnek, aki ön által szerezte meg azt a fajta hitet és rajongást, a vallásért is, meg a papnak is fel kell készülni, hogy én ezt a beszédet hallottam, meg is jegyeztem, fel kell készülni lélekben arra, hogy el fogok menni valamikor, mert el kell, mert azért van más érdek is, meg minden vég kell a jó pap. Ha megtapasztaltátok, akkor a következő is tapasztalja meg, olyan helyre fognak helyezni biztos, ahol hamarosan szeretni fognak, de mégis. De azért ez az érzés, ez az emberből vagyunk akkor is, még hogyha vallásosak is.
Mindenképpen törekszünk ezen gondolatoknak az átadására és a lelki, spirituális, pszichológia alapoknak a segítsége által ugye ezeket az igazságokat átadni. Ugyanakkor azt is látom, hogy a mi magyar társadalmunk, hogy megvan a maga lelki, spirituális szellemisége, genetikai adottsága, hogy szeretünk úgy kilengeni, vagy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, vagy nagyon-nagyon szomorúak. Tehát ez az arany középutat azért a társadalom egy nagyon jelentős része úgy nehezebben tudja megélni, vagy nagyon fönt vagyok, vagy nagyon lent vagyok, ugye? És ez egy ilyen történetben is ez előjön, vagy nagyon fönt vagyok, ameddig ott van körülöttünk az atya, utána meg nagyon-nagyon lent vagyok, és azért nem könnyű az embereket lélektanilag abbozokból, a mélységekből, mert lehet, hogy az értelmében belátja ezeket, de az érzelmi világa meg kullog az értelme után, tehát az egy kicsit ott van lent. Aztán idő kell, mindenhez idő kell, hogy hozzá szokjon. Látom, hogy nagyon-nagyon érzelmi beállítottságok vagyunk, és az érzelmeink, ahogy változnak, amilyen külső hatások érnek bennünket, úgy változik a dolgokhoz való hozzáállásunk is. Tehát ez azért nagyon-nagyon sok téren, és akár itt a lelkipásztor jelenléte, nem jelenléte, a lelkipásztor való kapcsolatunk, ezeket az alapokat itt is látom. Ugyanakkor azt is látom, hogy egy idő után aztán helyreáll a kedves hívek kapcsolata az új atyával, hogyha az megérkezik. Igaz, hogy kritikusak, és a legkisebb hibát is nagyon nagy hibának próbálják, és mindig méricskélnek a korábbiak. Gondoljunk csak bele, hogy így vagyunk a szentatyákkal és a pápákkal. Mai napig nagyon sok, az én pápám II. János pápa, ugye? Holott mindegyik pápa hordozza magába azt a kegyelmet, és mindegyik pápa hozza maga kultúrát. A lengyel pápa egy lengyel mentalitás, egy argentin pápa, ez argentin mentalitás, a német pápa a német mentalitás, csak hát mi nem tudjuk ezeket teljesen maga teljességében így szemlélni, hanem milyen érzelmi hatások érnek bennünket, olyan érzelmi válaszaink vannak.
Kinézek az ablakon, gyönyörű helyen lakik atya, de hát a Bodrog partja sem volt olyan csúnya hely, sőt, az a vidék is kedves, még szőlő is van, meg bor is van, tehát más kultúrájú a terület. Hát Bogácson azért itt van jelentős létszámú roma. Gondolom, hogy ha a vallásosak azok jönnek, azokon is probléma. Meg egyébként sem látok itt olyan nagy gondot. Jó itt lakni egyébként? Szereti ezt a helyet? Hát, de ezt szeretni lehet.
Hogy a Isten kegyelme hogyan alakítgatja az útjainkat, azt tudom papként, hogy bárhova is helyez az érsekatya, az a Istennek az akaratát jelenti az én számomra, és ahol vagyok, ahova helyeznek, ott Krisztustól kapott feladatom, hogy Isten kegyelmét közvetítsem azon emberek felé, akikhez küld az érsek, akikhez küld az egyház. Ez az egyik oldala, ez egy fundamentum, ez egy alap, ami számomra nem, elnézést, nem érzelmi kérdés, hanem egy értelmi történet, ami ez adva van. Természetesen. A papnak is érzelmi világa van, és amit az előbb elmondtam, hogy hogyan viszonyunk a dolgokhoz, hát a pap is ugyanígy viszonyul, ugyanúgy ennek a magyar társadalomnak a része. Persze voltak települések, ugye több helyen voltam, káplán, plébános, volt, ahol az életnek az egyik szegmense volt szép, a másik szegmense nehezebb. Tehát különböző helyek, különböző állapotok, különböző hatások érik az ember. Én olasziszkán nagyon szerettem lenni 13 évet. Sokan kérdezik, hogy még mindig ott vagy olasziszkán, nem félsz? Mondom, nem, nyitott ablakkal alszom, tehát, hogy nem kellett félni semmitől sem, és Isten kegyelmében nagyon sok szép minden történt olasziszkán. Én nagyon boldog voltam, hogy 13 év után úgy éreztem, hogy nem tudok újat adni a közösségnek. Tehát, hogy 13 év, tehát, hogy nem tudom őket már úgy felemelni, úgy lelkesíteni, mint ahogy korábban ez sikerült, mert már megkaptak mindent, és kicsit milyenek vagyunk mi, hogy mindig valami extrát, valami, ami lelkileg felemel, ami túl lendít, ugye? És azért egy idő után már nem biztos, hogy ez úgy működik. Most ott egy másik atya van is, ő lelkesen teljesíti a szolgálatát. Itt Bogácson is volt ilyen atya, olyan atya volt, aki elköltözött a föld életből. Itt van Bogácson eltemet, ugye Hanák Józsi atya. Most ugye mondják, hogy új seprő, jó seper, hát idézőjelben van egy lelkesedésünk, és bennem is van egy lelkesedés. Köszönöm szépen. Éppen igen, jól érzem itt magam. Hegyvidéki emberként itt a Bükk aljában, ugye Zemplén aljában voltam, hegy alján, most pedig Bükk alján. A táj szépsége így van, a levegőnek a viszonylag jó minősége, mert van egy allergiás problémám, egy köhögésem, az Alföldet nem bírtam, jásságban voltam, és nagyon-nagyon fulladoztam, nem sokáig tudtam ott lenni. Tehát összességében, testben, lélekben úgy érzem, hogy itthon vagyok Bogácson.
Hát köszönöm, azt hiszem, hogy teljes őszinteséggel válaszolt mindenre. Nagyon köszönöm ezt az őszinteséget, és hát további jó szolgálatot, és nem csak szolgálat ez, hanem azért örömet is ad, ugye?
Nagyon szépen köszönöm, és azt a gondolatot szeretném átadni a kedves testvéreknek, amit most Csíkszeredában láttunk, Csíksomjan, akik ott voltunk, kizarándokoltuk, láttuk, hogy több helyen ki volt téve egy molinó, amire az volt kiírva, hogy járjatok templomba. Kedves testvérek, szép dolog a rádió előtt ülni, a televízió előtt ülni. De azt a kegyelmi kincstárat, azt a kegyelmi gazdagságot, amit az egyház, a szentmise által, a templomi imádságnak a hordoz, azt nem lehet sem rádión, sem televízión keresztül megkapni. Kedves testvérek, járjatok templomba!
Elhangzott riportunkban Varga András bogácsi plébánost hallották. A folytatásban egy bőrkép készítővel beszélgetünk.
Molnár Éva vagyok, Balmazújvároson születtem, Debrecenben élek jelenleg.
Ugye 12 évvel ezelőtt volt itt Mezőkövesden. Aki újra itt van, az valószínű, hogy vagy szerették, megszerették, vagy pedig hát újra már azért újat is tud mutatni.
Így van. Azt gondolom, hogy a képeim láttán mindenki felfedezi, hogy fejlődik. Mindig fejlődünk folyamatosan, és látszik a képeimen is, hogy másabb színeket használok. Régebben erőteljesebb színekkel dolgoztam, ma már egy kicsit azért világosabb színeket, és beleviszek a művészetbe.
Nagyjából azért nézegettem, hogy milyen képei lehetnek. Bőrkép, hát az. Mikor az ember úgy a bőrkép, hát különleges anyag a bőr, azzal meg is kell küzdeni, gondolom.
Igen, általában marha bőrből készítem a képeket, ezt egy ilyen vastagabb lemezre, vagy bútorlapra kifeszítem, vagy meggyűröm. Alá dolgozok egy kicsit, illetve amelyiknek csak a gyűrődéseket látható, például a fáknál, ott gyűröm kézzel is ragasztom.
Akkor nem csak két dimenzióba, hanem háromba alkot.
Igen. Volt olyan kiállításom, ahova a gyengénlátók is eljöttek. Furcsa egy kicsit, de megtapogathatták a képeket.
De nézzük már meg, ugye itt a 9 lyukúval kezd, hát ha ki ezt nem ismeri, az azt hiszem, igen, hogy nem ide való.
Igen, nekem nagyon tetszik a Hortobágy és a környezete, a virágok, a maga a táj, és közel áll hozzám, mert Balmazújváros az a Hortobágy nagyon nagy közelségében van.
És tulajdonképpen a természet, ugye? Hát mondjuk kevesebb ember alakot látok, de az is, hogyha úgy van azért.
Emberi alakokat azt gondolom, hogy nem igazán lehet így ezzel a technikával készíteni, maximálisan csak oda lehet festeni, és én inkább arra törekszek, hogy a természethez közeli képeket alkossak.
Hogyan születik meg alkotás a fejében először, vagy pedig hát ezt nem lehet összepacsmagolni, mert ezt elrontani nem szabad.
Igen, nagyon sokat kirándulunk, és mindig is szerettem a természetben járást, és egy idő után érzem azt, hogy le kell üljek. És valami motoszkál bennem, aztán, hogyha fás vagy erdős részletet szeretnék, akkor azok a képek jönnek elő. És akkor úgy gyűröm, próbálom a bőrt úgy irányítani, bár az nem mindig sikerül, mert a bőr ez egy olyan anyag, hogy hol vastagabb, hol vékonyabb módon van kiképezve,
ezeket
kidolgozva.
Ki kell feszíteni, de nem kell kikalapálni.
Nem, de hogy nem. Ezek már előre elkészített nagy táblás bőrök, bőrdarabok, és én azokat viszem fel a lemezre, vagy a lapra.
Különleges az anyag. Valahogy befogadták önt a művész társai, mert ez azért nagyon-nagyon egyedi.
Igen, nem tartozok semmilyen közösséghez. Nekem ez hobbi szinten működik. Ez
hát, ha én hobbiból ilyeneket csinálnék, akkor büszke lennék.
Igen, hát meg kell próbálni, azt gondolom mindenkinek. Mindenkiben benne van az, hogy kikívánkozzon valami belőle minden területen. Tehát én nálam inkább azt mondanám, hogy a festészet iránti vonzalom, illetve a bőrnek, imádom az illatát, az érintését.
Hoppá, akkor itt már a negyedik dimenzió is bejön, nem csak az idő, hanem az illat.
Igen,
tehát
igen.
Akkor itt minden érzékszer.
Itt minden játszik, és amikor én elkezdek alkotni, festeni, vagy mikor elkezdem megfesteni, mert először ugye meggyűröm, és akkor úgy ránézek, és akkor egy-két napig úgy nézegetem a képet, hogy mit lehetne belőle kihozni, és akkor utána úgy látszik is, hogy hozzáállok, csinálom, és olyankor az idő nem számít, megszűnik minden körülöttem.
De ezek kész vannak, ezeken már nem lehet változtatni.
Nem szoktam egyébként másnap megnézem, harmadik nap, egy csóvám, azon gondolkodok, hogy is csináltam én ezt meg. Tehát ez egy furcsa dolog és érzésekkel teli történet, mert amikor készítem, akkor szinte megszűnik a tér és az idő körülöttem.
És tehát az illat marad, igen, illetve
és, hát a és az, az a boldogság, ami körülöl el, azt érzem. Egy olyan kimondhatatlanul nagyon jó érzés.
Mivel lehet temperával?
Nem, temperával nem, akrilfestéket használok, és ugye annak is a fényesebbik változatát.
Mert akkor nem is olcsó.
Hát, most igazából ez nem nagyon, aki szeret, vagy belevág valamibe, vagy amit tetszik,
az és
nem.
Melyik az a legnagyobb méret, amit marha bőrből össze lehet hozni?
Össze lehet. Hát egy, amit így már csináltam, az ilyen 1/30-szor 1 méteres, de ahhoz egy tényleg egy tisztességes.
És épp.
Épp. Egybe van. Volt olyan, amit több kisebb darabból csináltam, az még nagyobb volt. Nagy Magyarország, a régi Nagy Magyarországot is megcsináltam.
Szürke vagy tarka?
Mit a marha?
Igen, igen.
Egyszínűek ezek a bőrök, és festve is vannak, van, amikor festem.
Én úgy kérdezem a marhából a szürkét, vagy a
tarkát? Jaj, hát a szürke marha, az nagyon drága dolog, hát ez egy sima marha.
Hát sima.
Sima marha, hát most a színe nem látszik már, amikor ki van készítve, be van festve, festettek ezek. Natúr, kígyóbőrből is gyűltem már képet.
Hoppá.
Az is.
Na,
érdekes volt. Hát sertésbőrből is csináltam, de mondjuk a marhabőrt szeretem a legjobban, mert ott különböző, úgy van kialakítva, hogy különböző vastagságút lehet vásárolni, ezt én ugye veszem, és ugye a nagyon kemény az nem igazán jó. A nagyon vékony a kesztyűbőr, az megint túlságosan is vékony arra, hogy meggyűrjük, és a köztest kell kiválasztanom, és így érzéssel választok bele, amikor megveszek egy egész marhának olyan 2 négyzetméter.
Mosolygok, hogy mindent elárul már, csak éppen azt mondom, nem, hogy éppen ilyen. Miért kezdte?
Egy nagyon egyszerű volt. Debrecenben sétáltam a főutcán, és egy kirakatban láttam egy képet. Nagyon egyszerű volt a kép, meg volt gyűrődések voltak benne, kövek voltak benne, és akkor néztem, hogy ez mi lenne, semmit nem mutatott, de mégis, és akkor mondom, hát ezt ilyet én is lehet tudnék csinálni, és én elnyűjt bőrkabátukból készítettem az elsőt, amit úgy a családomból összeszedtem.
Elárulom, hogy olvastam, de kíváncsi voltam, hogy azóta plusz adalék volt-e hozzá, de nem is
vagyok. Bőrkabátok azok nem jöttek, mert most már veszem a bőrt.
Milyen érzés ilyenkor, amikor egy leendő közönség majd meg fogja csodálni, és meg fogja dicsérni?
Én azt gondolom, hogy nagyon jó érzés, hogy én adhatok magamból egy kicsit az embereknek, és én nagyon remélem, hogyha megnézik a képeket, mindenkiből ki tudok váltani valamilyen gondolatot és érzést, ami pozitívan befolyásolja a napjait.
Köszönöm szépen, most már átadom, mert hát azért még fel is kell készülni, meg hát meg is szomjazott, úgy hallom a hangját.
Jaj, köszönöm szépen.
Én is. Molnár Éva bőrképkészítőt hallották egy mezőkövesdi kiállítás kapcsán, amely a közösségi házban látható, mégpedig június 30-áig. Ezzel műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Tóri Sarolta és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!